A zsidókhoz írt levél második fejezetéből olvasom Isten igéjét, az 5. verstől a 18. versig. Zsidó 2:5-18. Mert Isten nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem. Majd újra, íme itt vagyok én és a gyerekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. A zsidókhoz írt levél szerzője, mondtuk róla az elmúlt hetekben, hogy ez egy igehirdetés, az igehirdetője, ebben a ma olvasott részben egy különösen érzékeny ponton közelít a hallgatóihoz. A halálfélelmet nevezi névem. A halálfélelmet, ami sokunknak talán nagyon távoli, nagyon általános téma, viszont a hallgatóknak, ott és akkor, akiknek ír, és erről beszéltünk, tehát a Rómában élő zsidó keresztényeknek a Krisztus utáni 60-as évek vége felé a halál az egy félelmetes kilátás, hiszen a Néró császár alatt fellobbanó keresztény üldözések következtében a gyülekezet egyes vezetői szemtől szembe ismerték őket, látták őket, szerették őket. Mártírhalált haltak, és nem tudhatják, hogy az üldözésnek a hulláma mikor éri el őket. Amikor halálfélelemről beszél, akkor olyanról beszél, ami nagyon elevenen ott él bennük, ott él a szívükben. Kicsit úgy van ez, hogy minél nagyobb félelem telepszik ránk, az annál jobban kioltja a kisebbeket. Valószínűleg nem különösebben foglalkoztatták őket sok-sok minden, ami esetleg minket foglalkoztat, mint félelem. Miért? Mert egy sokkal nagyobb félelemmel kellett szembenézniük a halál, a mártírhalál kérdésével. Mi fog történni velük? Hogyan bírják ki a szenvedést? Mit kezdhetnek a fájdalommal? És ezek a kérdések vannak a szerző előtt is, aki ezt írja, aki ezt mondja, hogy hogyan erősítheti meg ezeket az embereket az evangélium, mit mondhat nekik, hogyan nyerhetnek erőt, vigasztalást, bátorítást, hogy ne tagadják meg azt a Jézust, akinek a követői lettek, hogyan jöhet közel hozzájuk a szabadító Isten. Az előző szakaszban úgy beszél a fiúról, Jézusról, ugyanebben a nehéz helyzetben, hogy bemutatja, hogy ő az, akit Isten megkoronázott, akit hatalmas dicsőségbe emelt, ő az, aki minden isteni közvetítőnél, az angyaloknál is hatalmasabb és különlegesebb, minden mennyei lény őt imádja. Ebben a mai szakaszban pedig úgy beszél Jézusról, hogy bemutatja azt, hogy Jézus az az ember, aki olyan valóságosan emberré lett, amilyen valóságosan emberek vagyunk mindannyian, meg az ő hallgatói is. Aki testvérként, emberként egész közel jön hozzánk, aki együtt érez velünk, aki ismer minket, aki a mi világunkba lép be, és aki a mi halálunkat hallja meg, hogy szabadulást hozzon a halálfélelem rabságától. Három dologban szeretném összefoglalni az üzenetét ennek a szakasznak. Az első, hogy nézzük meg, hogy mit mond az ember félelmének az okáról. Az ember félelme akkor, hogy nem az ember uralkodik. A másik, hogy mit mond Jézusról. Látni fogjuk, Jézus az az ember, aki valóban és mégis uralkodik. Harmadszor pedig egészen gyakorlati módon, hogyan hozhat ez szabadulást a hallgatóknak? Ott és akkor, itt és most. Hogyan járhatja ez át a hallgatók életét, hogy valóban szabadok legyünk a félelemtől? Említettem korábban azt, hogy mivel ez egy igehirdetés, amit olvasunk, azt teszi a zsidókhoz írt levél szerzője, ami minden igehirdetőnek a feladata, fog egy bibliai szakaszt, magyarázza és megpróbálja alkalmazni a hallgatóknak az életében. Úgyhogy ezt teszi, ő is fog egy bibliai szakaszt, a 8. Zsoltárt, amit meg is hallgattunk most imádságban, a képek alatt. És a 8. Zsoltárt, annak az üzenetét fejti ki, és próbálja alkalmazni ebben a nagyon különleges, ebben a veszélyes, ebben a félelmetes helyzetben, amiben a hallgatók élnek. Miről szól a 8. Zsoltár? A 8. Zsoltárban Dávid, és ez körülbelül bő 1000 évvel korábban íródott, mint ahogy ő írja ezeket a sorokat. A 8. Zsoltárban Dávid csodálattal teli hálával imádkozik, és beszél, ad hálát Istennek, és beszél közben az emberről. Két dolgot mond, hogy miért. Miért van tele a szíve ezzel a csodálattal teli hálával. Az egyik az, hogy azért, mert azt mondja, hogy mert Isten gondot visel. A másik meg az, hogy mert Isten az embert úrrá tette a teremtett világon. Ez nehéz nekünk elképzelni ezt a helyzetet, mert ugye arról beszél, hogy ha felnézek az egekre, akkor látom, hogy milyen pici az ember. És hát mi hiába nézünk fel az egekre itt a városban, mit látunk, ha felnézünk az égre egy este, ha nincs felhő, akkor is csak fényességet. Azt, amit Dávid átél, amit a vidéki ember átél, amit a várostól messze élő ember átél, hogy kint van a természetben, és felnéz, és egyszer csak átéri egy pillanatra, hogy milyen hihetetlenül hatalmas univerzumban létezünk. És utána ő, ugye Isten embereként közben azt mondja, hogy ha ilyen óriási ez az egész világ, és ezt Isten teremtette, akkor hogy lehet, hogy az ő porszemnyi életével, az ember porszemnyi életével törődik Isten? Ezeket a pillanatokat nehezen éljük át, amikor felnézünk, és maximum a házak tetejét látjuk, de nem is nagyon nézünk fel. Egész más közegben élünk. És ezt éli át Dávid, hogy milyen apró, milyen semmi, milyen porszem az ember. És Isten mégis gondoskodik róla. A másik, amiért hálát ad, az meg az, hogy Isten az embert uralkodásra teremtette. Ez az uralkodás, ez egy nehéz kifejezés, hadd tegyem egyből hozzá, hogy a bibliai gondolkodás szerint ez nem leigázás, nem kizsákmányolás, nem a teremtett világnak a tönkretétele, hanem Isten rendjében a harmónia és az együttműködés. Isten arra azt adta az embernek, azt írta belénk, hogy az a világ, ahol élünk, az abban uralkodjunk, abban az értelemben, hogy azt formáljuk, hogy azt műveljük, hogy azt alakítsuk, hogy azt őrizzük. És ebből két dolog van, ami nagyon mélyen belénk van írva. Az egyik az, hogy ezáltal fakad körülöttünk jó esetben szépség és rend, ha ezt jól tudnánk tenni. Szépség, rend, harmónia, egység. Ezáltal érezzük magunkat otthon a világban. A másik, hogy ebben ismerjük fel és éljük át, hogy mit jelent embernek lenni, kreatívnak lenni, alkotónak lenni, hogy amire Isten, hogy teszünk valamit, mert ezt Isten belénk írta mélyen. Azt mondja tehát a Zsoltáros, hogy Isten arra hívta az embert, hogy uralkodjon, és így fogalmaz, hogy mindent a lába alá vetettél. Hát nem tudom, mennyire jó választás volt, ha belegondoltok, ezt a Zsoltárt felolvasni, vagy elmondani a Rómában élő, mártíromsággal szembenéző, üldöztetés közben élő keresztények. mindent a lába alá vetettél, és visszakérdezünk. És a gyógyíthatatlan betegségek, a kiszámíthatatlan természeti katasztrófák, a balesetek, az embertelen császárok, nérók, a diktátorok, az üldözések? Hol uralkodik az ember? Igen, az biztos, hogy minden erővel az ember arra törekszik, hogy uralkodjon, hogy irányítson, hogy kontrollálja a maga körül lévő folyamatokat, a maga körüli teret, a világot. Hogy valamilyen értelemben a civilizációnk története ezt, hogy egyre erősebbek vagyunk, egyre előbbre jutunk ebben az uralomban. Nem? Hát a technika és a tudomány által le akarjuk győzni azokat az erőket, amelyek fenyegetik az életünket. Ha uralkodnunk, ha minden uralmunk alatt tartanak, nem félnénk semmitől. Mitől félünk? Attól, amit nem uralunk, ami váratlanul jön. De nézzétek meg, hogy milyen ez, hogy miközben hihetetlen eredményeket ér el az ember. Ma gyorsabban és hatalmasabban fejlődünk a technika és a tudomány területén, azaz a kontroll gyakorlásának a területén, mint bármikor korábban, mégsem csökken az ember félelme. Mégsem csökken a káosz érzete. Egy kínai, hongkongi teológus, és ez azért fontos, hogy hongkongi, mert ugye nem a úgynevezett nyugati világban él, hanem keleten. Ő fogalmazza meg azt, ránézve a nyugati világba, hogy a technika megállás nélkül halad előre, és mind ragyogóbb eredményeket ér el, de közben a nyugati regény, a dráma és általában az irodalom tele van nihilizmussal és reményvesztettséggel. Miközben egyre jobban kontrollálunk, uralkodunk, növekszünk ezen a területen, a művészet, ami valahol az alapérzéseinkről, meg a szívünkről beszél, arról beszél, hogy nem elmúlt a félelem, meg nem biztonságban érezzük magunkat, hanem reménytelenek vagyunk, és félünk. Uralkodni akarunk, de nem tudunk, kicsúsznak a kezünkből a dolgok, ezért félünk. Tehát nézzetek meg, milyen ironikus, ha meg sikerül uralkodni, akkor sincs békesség. Legjobb példa erre arra, hogy a legnagyobb diktátorok, akár Nero ott a első században, akár bárki ma a 20. vagy 21. században, a legnagyobb diktátorok, akik ma akár magukat is Istennek tartották, akik mindent uraltak, ők voltak, meg ma is ők, ugyanakkor a legparanoiásabb emberek is. Akik a legtöbb hatalom és mindent uralnak, azokban a legnagyobb rettegés és a legnagyobb félelem. Szóval mit kezdenek a római keresztények ezzel, hogy mindent a lábuk alá vetettél? Mit élnek ők át? Azt, hogy nem ők urai a helyzetnek, hanem ki vannak szolgáltatva. Ki vannak szolgáltatva egy őrült császár Néro uralmának, ami nem békét hoz, hanem rettegést. Micsoda az ember? Kérdezhetik. És amikor azt hallják és azt olvassák, hogy Isten az ember lába alá vetette az állatokat, barmokat, a teremtett virágot. Milyen képek vannak bennük? Annak a rettenetnek a képei, hogy ki tudja, hogy mikor viszik őket a cirkuszba, ahol a vadállatok fognak ő rajtuk taposni, és felfalni őket. Jó döntés volt-e a szerző részéről azt mondani nekik, hogy ebben a helyzetben én alától akarlak benneteket erősíteni, bátorítani. Hogy itt a 8. Zsoltár. Az ember csodálatos, Istennek gondja van rá, az ember uralkodik ezen a világon. És mi a tapasztalatuk? Hát, ez nem így van. Valós ez a kérdés, és nézzétek meg, hogy az igehirdetőnk nem tévedett, hanem egy másik olvasatát adja a 8. Zsoltárnak. Azt mondja, hogy figyeljetek, nézzétek valahogy máshogy. Ugyanezt a történetet. Az ember félelmének az oka, hogy nem uralkodik, de figyeljetek, van egy ember, Jézus, és ő uralkodik. Amit a Zsoltár általában elmond az emberről, az emberiségről, a szerzőnk egy váratlan fordulattal Jézusra alkalmazza. Az eredeti Zsoltárban azt olvassuk az emberről, hogy kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. És ezt az emberről mondja. Kevéssel kisebb, mint az Isten, mert mindent a lábai alá vetettél. Mit mond a 8. Zsoltár itt a zsidókhoz írt levélben? Rövid időre tetted őt kisebbé az angyaloknál. Kevéssel tetted kisebbé az embert Istennél, rövid időre tetted kisebbé Jézust, az embert, az angyaloknál. Az egyik arról szól, hogy Isten az embert úgy alkotta, hogy uralkodjon a teremtményein, és majdnem olyan nagy, mint Isten, mert Isten uralkodik. Csak kicsivel kisebb az ember. A másik nem az emberről beszél, hanem Jézusról, és nem Istenhez hasonlítja, hanem az angyalokhoz. Hogy lehet ez? A zsoltáros, a zsidókhoz írt levél szerzője úgy olvassa a zsoltárt, hogy azt mondja, hogy nézzetek Jézusra. Jézusra, aki az atyánál volt, aki vele egyenlő, és akit rövid időre kisebbé tett Isten, aki rövid időre kisebbé lett. Miért? Az angyaloknál. Miért? Mert emberré lett. Sőt, azt mondja, a halált kóstolta meg, a halálon ment keresztül. Ennél kisebb nem lehet, ennél megalázottabb nem lehet. De aztán dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Azzal találkoznak tehát ezek a római keresztények, és kicsit gondoljuk magunkat benne a helyzetükbe, hogy mi mit mondanánk erre, hogy azt mondja a szerző, hogy itt ez a 8. Zsoltárt, és ti azt mondjátok, hogy ez nem igaz. Ennek a tapasztalata nem igaz, nem éljük át, hogy Isten gondoskodik rólunk, nem éljük át, hogy uralkodunk, rajtunk uralkodnak. A szerző meg azt mondja, figyeljetek, nézzétek meg, ez Jézusról szól, és Jézus valóban kisebb lett, bement a halálba, feltámadt és uralkodik. Az ember mégis uralkodik. Nézzétek Jézust. Mit kezdjünk ezzel a magyarázattal? Kimagyarázás? Megcsűri, csavarja aztán, hogy mégis valahogy igaz legyen? Hát úgy nem igaz, ahogy le van írva, kicsit megváltoztatjuk Isten helyett angyal, kevéssel a hely, kisebb helyett rövid idővel, kisebb helyett emberiség helyett Jézus, és mindjárt igaz a történet. Nem tudom, mit éreztek, amikor ezt látjátok, hogy itt egy ilyen kreatív magyarázatról van szó, és a kreatív az nem mindig jelent pozitívat. Kreatív könyvelés, kreatív az ember, amikor ügyeskedik. Nem valami ilyet csinál, hogy elveszi az élét, mert nem tudja megmagyarázni, és valahogy ad neki egy csavart, és megmagyarázza. És ez abban is férdés a keresztény hittel ismerkedő, kereszténységről gondolkodó embernek, hogy ebben a pillanatban azt mondja, hogy megbízható a Biblia? Ha mindig arról beszélünk, a Bibliáról van szó, minden ige hirdetésben, a Bibliában szólal meg Isten, ezt hiszük, ezt valljuk, a Bibliából akarunk megtudni dolgokat Istenről, önmagunkról. Megbízható ez? Számunkra, mai emberek számára a pontos idézés a tudományos munka egyik legelemibb alapfeltétele. Nem mindenki, aki egy szakdolgozatig eljut, az alap. Pontosan kell idézni. És ha valaki nem pontosan idéz, hanem kreatívan, akkor annak a munkája semmit nem ér. Az csapnivaló. Arról nem is beszélünk, hogy a szerzőnk így vezeti be ezt az idézetet. Valahol valaki így tett bizonyságot. Semmi oldalszám, semmi, hogy honnan idéz, mit idéz. Valaki valahol így tett bizonyságot, és akkor elmond valamit, és azt úgy megcsavarja. Megbízható a Biblia? Amit itt olvasunk, amit itt kapunk, ahol a Biblia idézi a Bibliát, mert ugye 1000 évvel korábban volt az egyik része, mint a másik, de hát csak egy. És látszólag nagyon lazán, nagyon pongyolán idéz. Mit mondjunk erre? Mondjuk azt, először is értsük meg, hogy amit olvasunk a Bibliában, az nem a modern tudományosság elmúlt 200 évben kialakult szempontjait követő dokumentum, hanem első századi keresztény igehirdetés. És ahogy ebben az utóbbi 200 évben kialakult, ami előtte különben nem volt, és azért úgy elég jól el volt az emberiség, de ahogy ebben az utolsó 200 évben kialakult az, hogy pontosan mi a modern tudományosságnak a szempontjai, ami logikus, világos és érthető. El tudjuk hinni, hogy az első századi keresztény ige hirdetésnek és írásmagyarázatnak is megvolt a maga pontos, logikus szabálya, a maga logikája és rendje, még ha az most nekünk furcsa is. Mert megvolt. Mi is ez? Zsidók és keresztények egyek abban, hogy az Ószövetségben, és ebben van a 8. Zsoltár is, Isten szólal meg az ő igéjében. Nem csak valami szöveg, hanem Istennek a szava. emberi mű, és mégis isteni szó. Isten önmagát közli. Zsidók és keresztények egyek abban, hogy a Szentírásban Isten szólalt meg, és beszélt, és beszél ma is. Ugyanakkor, akik Jézus követői lettek, és a zsidók azért levélkömen ezzel kezdődik, azt vallották, hogy igen, Isten megszólalt a Szentíráson keresztül, de figyeljetek, Isten az ő fiában, Jézusban szólalt meg legteljesebben, legtökéletesebben, felülmúlhatatlanul, a legvégsőbb formában. Ha Isten a szóban, az igében, a profétákon keresztül önmagát adta, mert ez a szó, akkor Jézusban sokkal inkább önmagát adta, hiszen ő lett emberré, és ő jött el ebbe a világba. Ez Isten legtökéletesebb, legteljesebb szava. És mi következik ebből? Ha érteni akarjuk, és jól akarjuk érteni, ahogy Isten korábban megszólalt a Szentírásban, az csak Istennek a legteljesebb, legtökéletesebb szaván keresztül, Jézus oldaláról közelítve, Jézuson keresztül nézve lehet. És ez teljesen logikus, és teljesen szabályszerű, hogy Jézus oldaláról olvassák és értik meg az Ószövetséget. Mert ott is Isten szólalt meg, és Jézus teljesen Isten szava, és minden erre a Jézusra mutatott, akinek a fényében mindent igazán megértünk és meglátunk. Ez a keresztény írásmagyarázatnak az egyik alapelve. És szerzőnk, ahogy a 8. Zsoltárt magyarázza, pontosan ezt követi. Még mellé tehetjük azt is, hogy hogy lesz az Istenből angyal, mondhatja valaki. Úgyhogy a héber szó, ami az Istenek, Isten helyett áll, ez egy többes számú szó, és azt a görög ószövetség angyalként fordította, mert lehetséges, és szerzünk a görög ószövetséget használja. De ez nem annyira fontos, mint az az üzenet, hogy amikor ezt teszi, tehát amikor nem azt mondja, hogy azt mondja a zsidó, azt mondja ezeknek a keresztényeknek, hogy ez Jézusról szól, és Jézusban értitek meg, ő lett rövid ideig kisebb az angyaloknál, ő ment át a halálon, és ő ült fel az Atya jobbjára, hogy uralkodjon. Amikor ezt teszi, akkor nem elcsalja azt, hogy az ember uralkodásra teremtett lény, hanem bemutatja, hogy ezt a küldetést, ezt a célt, ezt, ami belénk van írva, ez, ahogy Isten megalkotta az embert, ezt Jézusban, Jézuson keresztül és Jézus által fogja az ember elérni. Miért teszi ezt? Még mindig mondhatjátok, miért teszi ezt? Jó, ezt teszi, rendben. Bemutatta nekik. Így értsétek. A tapasztalatotok egy dolog, értsétek így. Csak azért teszi önmagáért, hogy megvédje magát, megvédje a Szentírást, azt mondja, hogy nehogy azt mondjátok, hogy Isten nem gondoskodik, nehogy problémázzatok, hogy az Isten azt mondja, hogy az ember uralkodik, itt pedig rajtunk uralkodnak, mert nézzétek meg, ez Jézusban igaz. Magyarul, mert ezt lehet, értitek, lehetne így használni, majd maradjatok csöndbe, fogadjátok el, ne nyivákoljatok itt. Ezért teszi? Nem. Szabadítást akar hozni, bátorítani akar, vigasztalni akar. Hogyan teszi? Úgyhogy a folytatásban egy nagyon szép képet fogalmaz meg Jézusról, és ez kulcsfontosságú. Azt mondja róla, hogy ő az üdvösségünk fejedelme. Az üdvösségnek, a megszabadított életnek, a helyreállított életnek a fejedelme, fogunk énekelni egy éneket, ott úgy olvassuk, üdvösség szerzője. A szó jelenti azt, hogy az üdvösség vezetője, vezére. A másik kifejezés, amit itt olvasunk, megmondja, megmutatja ezt, azt mondja Jézusról, hogy számtalan fiát vezeti dicsőségre. Mert ő megy elől. A vezető, a szerző, a fejedelem, aki elől megy, de másokat vezet ebbe a dicsőségbe. Azaz, Jézus az ember, az értünk való halálon át, megkóstolta a halált mindenkiért, mondja, uralomra jutott, igen. De ez nem egy személyes történet. Hadd mondjam el ilyen nyelven. Jézus nem az a hős, aki kiharcolta magának a dicsőséget, az uralmat, és felült a trónra, hogy visszanézzen a többiekre, és azt mondja, hogy és ha ti meg tudjátok ezt tenni utánam, hajrá, gyertek. Jézus nem az, aki azért tesz valami hatalmasat, hogy bekerüljön mondjam, hogy a Guinness rekordok könyvébe, és ott üljön a rekordok trónján, egészen addig, amíg nem jön egy még nagyobb hős, egy még extrémebb teljesítménnyel, és ledönti őt a trónról. Ez az egyszemélyes hős, aki önmagáért teszi, amit tesz. És aki ott ül a csúcson, amíg le nem döntik onnan. De Jézus nem ez a hős, mert ő az üdvösség fejedelme, vezére, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus az a hős, aki belép a helyzetünkbe, azonosul velünk, megismeri a nyomorúságunkat, megismeri a félelmeinket, megismeri a helyzetünket, majd ezt látva előttünk elmegy, megkóstolja a halált, a halálba belépve és feltámadva legyőzi a halált, felül a győztesnek járó helyre, az uralomba. Miért? Hogy egy hatalmas sereget vezessen be oda, hogy bennünket magával vigye. Azt még nem látjuk, hogy mit jelent, hogy mindenen uralkodik, de őt magát látjuk, mondja a szerző. Ezt a hőst. És akinek megnyílnak a szíve, lelke, szemei, hogy Jézust így lássa, és ezt nevezi a Biblia hitnek, az magát is másképpen látja. Akkor már nem csak Róma van számára, és Néró, gyalázat és félelem, üldözés és rettegés, vadállatok és mártíromság, Budapest és küszködés, kudarc és fájdalom, félelem és magány, hanem egy hatalmas közösség, valaki, aki előttem jár, és akihez hozzátartozom. És amikor megnyílik erre az ember szeme, lehullanak a félelem és a halálfélelem bilincsei. Ezért mondja ezt nekik. Nézzük befejezésül, hogyan lesz ez valóság? Hogyan születik ez meg bennünk? Itt és most. Hogyan születhet meg bennünk Jézus uralmának ez a gyümölcse? Hogyan tesz szabaddá a félelemtől az, aki uralkodik? Minket hogyan szabadít meg az, akik nem uralkodunk, pedig uralkodásra születtünk? Két dolgot mond, az egyik, hogy a testvéreinek nevez, a másik meg, hogy megtanítja, hogy a szabadítása nagyobbból a kisebb felé megy. Mindjárt elmondom ezeket. Testvéreinek nevez. Jézus azonosult velünk. Krizosztómusz 4. században élt egyházagya atya írja arról, ahogy Jézus mindezt teszi. Következőt írja. Figyeljetek. Amint az orvos, bár nem szorul rá, hogy a beteg részére készített ételt megkóstolja, mégis megteszi a beteg előtt, hogy így beszéljen rá arra, hogy az bizalommal magához vegye. Hasonlóan, mivel minden ember fél a haláltól, Jézus maga kóstolja azt meg, bár neki nem kellett volna. Azt mondja, hogy elmegy és belép a halálba helyettünk, azt mondja, az orvos felírja a receptet, elkészíti a gyógyszert, nem neki van rá szüksége, hanem nekünk, de ő is megeszi, hogy neki nem kell, de megeszi. Bízunk benne, azonosul velünk. Ezt teszi Jézus. És utána azt mondja, hogy nem szégyeli őket, bennünket, nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. A szónak, amely tényleg elér, hatalmas ereje van. Ugye? Gondolj arra, amikor valaki talán valószínűleg váratlanul, megszólított és mondott valami olyat neked, ami szárnyakat adott. Amikor valaki mondott valamit, és az erővel töltötte el, visszaadta az önbizalmadat, helyreállította a reménységedet, hihetetlen örömmel töltötte el, nem szárnyakat kaptál attól a szótól. Vannak ilyen tapasztalataink. Lehet, hogy semmilyen új információ nem volt ebben. Semmilyen különlegeset nem mondott. De aki mondta, amikor mondta, és ahogy mondta, az ott és akkor valamit nagyon mélyen megváltoztatott. Vagy gondolja arra, amikor akitől már olyan régen várod ezt a szót. Ember, vedőből, akiket szeretsz, kimondaná hasonlót, akkor repesnél, valakitől egy szerető szót, valakitől egy bátorítást, valakitől egy elismerést, hogy mennyire tudunk szomjazni erre a szóra. Jézus az üdvösség fejedelme, aki értünk halt meg. Gondoljátok el, ő az, aki odaáldozta az életét, és itt vagyunk mi, akikért odaáldozta. És aki odaáldozta az életét, azt mondja, azoknak, akikért odaáldozta az életét, hogy a testvéreim vagytok. Aki isteni dicsőségből érkezett és jött le, azt mondja azoknak, akik itt vagyunk, hogy a testvéreim vagytok. A testvérem, a barátom vagy, közel vagy hozzám, ismerlek, szeretlek, gondoskodom rólad. Hús és vér, ugyanolyan valóság, mint te és én, ez Jézus. Arra gondolsz, hogy óriási a szakadék közted meg Isten között? Akkor Jézus azt mondja, nézd már rám, a testvérem vagy. Így mondja, hogy mivel pedig a gyermekek, ezek mi vagyunk, test és vér részesei, testvér, ő, Jézus is hozzánk hasonlóan részese lett ezeknek. Egészen közel jött, és azt mondja neked, testvérem vagy, így létesíti ezt a kapcsolatot, így von be ezzel a szóval a vele való közösségben. Amikor ez elér, akkor jön a szabadulás. Mi a szabadulás? Hadd világítsa meg a szabadítás természetét és a lényegét a következővel. Szemben a fejlődéssel és az önmegváltással, ami a kisebb felől megy a nagyobb felé, az evangélium, az örömhír az, a krisztusi szabadítás az, hogy ez a nagyobb felől megy a kisebb felé. Mi ennek a jelentősége? Bobby már feltette a kérdést az elején, nem tudta, hogy én is fel fogom tenni ezt a kérdést. Tedd fel a kérdést most magadnak újra. Mitől félek igazán? Mitől félek igazán? Persze idő kell, és ahogy gondolkodnánk, lehet, hogy egyre mélyebbre mennénk, de azt feltételezem, hogy a legtöbben nem azt mondjuk, hogy a haláltól. Tehát nem a halálfélelem, ami problémánk, amikor a félelemről van szó. Hanem mitől félünk? Van, aki fél attól, hogy megbukik a gyereke, félünk az állásunk elvesztésétől, félünk XY várható megjegyzésétől, beszólásától, félünk a főnökünk gúnyától, félünk a pénztelenségtől, félünk a betegségtől, félünk attól, hogy egyedül maradunk, félünk attól, hogy elhagynak, ezektől félünk. A fejlődés vagy az önmegváltás útja a kicsiből a nagy felé az az, hogy valamilyen módszerrel, valamilyen technikával, valamilyen gyakorlattal legyőzzem azt a félelmet, ami éppen előttem áll. Legyőzöm, hogy rettegek attól, hogy a gyerekem 4-est kap matematikából. Direkt mondok ilyet, jó? Nem egy túl nagy félelem, de lehet. De ezt le lehet győzni, nem? Kicsit dolgozom rajta, hát végül is. Attól még nem biztos, hogy annyira hülye. Attól még lehet belőle valami az életben. Hát igazából nem kell vele emiatt üvöltözni, mert hát ez nem olyan nagy baj. Legyőzöm a félelmet, hogy holnap is be fognak szólni a suliba. Félek tőle, ez már lehet, hogy komolyabb. De a végig gondolom, nem ezen múlik az életem. Kicsit gondolkodom rajta, erősülöm. Nem fogok félni. Beszól, visszaszólok. Legyőztem. Oké, a beszólást már túlélem. De mi van, ha a szerelmem elhagy? Oké, az már nem zavar, hogy gyerekem 4-est kap matekból. De mi van, hogyha beteg lesz? Jön a következő félelem. Neki kell gyűrközni ennek is. Ez már egy nagyobb falat. Győzzük le. Értitek, a kisebbtől megyünk a nagyobb felé. Értjük, miről van szó, és a végén talán eljutunk a létünk mélyéig, a létünk félelméig, a halál félelem kérdéséig. És ha nagyon erős vagyok, és nagyon jó ideológiát kapok hozzá, lehet, hogy még a halál félelmet is legyőzöm. Már nem félek a haláltól. Ettől persze még ugyanúgy meghalok, de legalább már nem félek tőle. Na ez a fejlődés, vagy az önmegváltás útja. Még egy. Nem. A Krisztusban való szabadítás útja az ellentétes. Az a legnagyobb felől megy a kisebb felé. Abból a felismerésből indul ki, és jól figyeljetek, ez a kulcs. Abból a felismerésből indul ki, hogy minden veszteség, minden kudarc, minden fájdalom, azaz minden, amitől félünk és szorongunk. Sőt, maga a megfoghatatlan, néven nevezhetetlen szorongás is. A legnagyobb veszteség, a legnagyobb kudarc, a legnagyobb fájdalom, azaz a halál előképe. Minden kudarc, minden, ami itt fáj. Azt, hogy rettegek, hogy a gyerekemnek nem fog sikerülni. Az a legnagyobb rettegésnek az előképe, amit nem kötök össze, de annak, hogy egyszer nekem nem fog sikerülni életben maradni. Nem fog győzni. Értitek? Azért olyan félelmetes sok minden, mert a legnagyobb ellenség suhint meg általa, a legnagyobb veszteség jelentkezik és kopogtat, és azt mondja, hogy itt vagyok, és várok valahol rád a következő sarkon, vagy azután. Hogy valahol ezt érezzük meg. És ezért beszél a halálfélelem ellen a szerző, és mondja, hogy Krisztus megszabadít a legnagyobb félelemtől. Értitek? Nem azt mondja a római keresztényeknek. Beszéltünk arról, négy dologról beszéltünk korábban, hogy mind ment keresztül az életük. Nyilvános megszégyenítés és gyalázás, vagyonelkobzás, börtön és mártíromság. És nem azt mondja nekik, hogy figyeljetek, most, hogy már ledolgoztátok magatokban a nyilvános megszégyenítés és gyalázat miatti félelmet, rendben, most akkor dolgozzatok másodszor a vagyonelkobzás témáján. És majd most, hogy már nem féltek az anyagi veszteségtől, még meg kell birkoznotok a börtönnek, a szabadság elvesztésének a rémével. És majd, amikor megbirkoztok a szabadság elvesztésének a rémével, és már attól sem féltek, hogy börtönbe zárnak titeket Jézussal, akkor az utolsó megmászandó hegy, ami hátra van, és amit le kell küzdenetek, akár egy pszichológus segítségével, az majd a halál. Nem ezt mondja, hanem mit mond? Krisztus megszabadít a haláltól való félelemből. A szabadítás nem fejlődés, nem növekedés, nem magunk megváltoztatása, nem az élményünkre, az átélésünkre, az imaginatív képességünkre, az érzelmi erőforrásainkra, a pszichikus módszerek alkalmazására, nem a mi teljesítményünkre épül, hanem a szabadítás, ami Krisztusé, és ami betör az életünkbe, és újat hoz. A nagyból megy a kisebb felé. Ha megragadott Krisztusban a testvért, ha megragadott benne azt, aki a halált megkóstolta, aki helyettünk járta meg az utat, akkor nincs mitől félni. Lehet, hogy nem érint a halálfélelem, de vannak félelmeink. Mit jelent ez az egész, amit eddig elmondtam? Azoknak, akik még nem biztosak abban, hogy ők Krisztussal közösségben vannak, testvér, vagy tudják, hogy nincsenek, és mit jelent azoknak, akik már Jézus követőinek vallják magukat. Ha szembenézel ma este a félelmeiddel, ahogy mindannyian szembenézünk a félelmeinkkel, hiába, ha Jézus követői vagyunk, ha nem félelmeink vannak. Ha szembenézel ma este a félelmeiddel, de azt mondod, hogy nem vagy még Jézus követője, akkor ez azt jelenti a számodra, hogy minden félelmed Jézusra mutat. Minden félelmed Jézust, a halál legyőzőjét igényli, minden félelmed ő hozzá akar vezetni, hogy ő érkezzen, őt hívja. Miért kezdenéd önerőből egyik félelmedet legyűrni a másik után, hogy végül a legnagyobb ellenséget, a halált, nem a haláltól való félelmet, az nem a legnagyobb ellenség, a halált úgyse tud legyőzni. Ezért öleld magadhoz a testvért, aki olyan lett, mint te meg én, Jézust. Minden félelem mutasson rá, és hívja őt, aki megszabadít, aki legyőzte a halált. Sokkal jobb a szabadítót, az Urat és a Királyt beengedni az életünkbe, semmint elkezdeni dolgozni egyik után a másikon. Ott még lehet majd dolgozni. Mit jelent mindez nem keresztények, vagy keresztényeknek? Ha már Krisztusé vagy, dolgozd át vele a napi félelmeit. Mit jelent ez? Tedd fel a kérdést magadnak. Ha hiszem, hogy Jézus legyőzte a halált, ha látom Jézust, aki dicsőségre vezet, miért rettegek a kisebbtől? Miért nem akarom, vagy nem tudom a kisebbet Jézusnak az erőterébe hozni? Miért van annak, ennek a problémának, ennek a félelemnek nagyobb fogása rajtam, mint Jézus szabadító hatalmának, ha én hiszem, hogy Jézus az Úr? Hogyan láthatom őt, mindeneknek az Urát, akivel együtt egy nap én is uralkodom mindaz felett, amitől ma félek? Nem mondja nekem senki a végén azt, amit reggel mondott valaki, hogy hát, hogy ez nem így van. Azt mondta, én keresztény vagyok, de segíts magadon, az Isten is megsegít. Nem értette a lényeget. Persze, dolgozunk magunkon, dolgozunk a félelmünkön, elmehetünk lelki gondozáshoz, elmehetünk pszichológushoz. Oké, mindnek van helye az életben. Értsétek jól. De keresztényként miből táplálkozik minden? Van egy Krisztusod valahol? És magadban, az imádságaidban, a gondolkodásodban tök függetlenül attól próbálsz őtől, tök függetlenül próbálsz az önmegváltás útján növekedni és a félelemből szabadulni mindenféle önsegítő könyv, meg módszer, meg technika által, mert ez téves, ez nem az evangélium. Vagy van egy Krisztusunk valahol, aki tudott, hogy betört az életedbe, szabadulást hozott, és persze át kell dolgozni magunkon, imádságban, segítségben, beszélgetésben, hogy ez a szabadítás átjárja egyre jobban az életünket. De akkor is tudom, hogy a középpont ő. Értitek a különbséget? A különbség befejezésül két ember. Amikor a 85 éves Lajos bácsi, aki úrvacsorázott és hitvallást mondott évtizedeken keresztül, súlyos beteg lett. Elmentem, meglátogattam, beszélgettem vele. Imádkoztam a gyógyulásáért. De azt is mondtam, keresztények vagyunk, azt is mondtam, hogy a mi reménységünk az a halálból feltámadt Jézus Krisztusban van, aki legyőzte a halált. Lajos bácsi, nem biztos, hogy 85 évesen meggyógyulunk, ezt így nem mondtam. De testvér volt, ezért mondhattam. Tudjátok, mit mondott? Halálra néz. Hát, a halálból még nem jött vissza senki, András. Nem jött vissza senki. Akkor azt mondtam, hogy Jézus legyőzte a halált, feltámadt. Évtizedek óta ebbe tetszik hinni. Hát a halálban nem. Addig hitt benne, amíg nem volt a halálfélelem közelébe. Amikor ott volt, akkor már. Ezzel szemben János barátom, és akik alfán voltak, hallották már többször, amikor levágták mind a két lábát, és a Szent Imre kórházban feküdt, és haldoklott. És ott lehettem nála. És azt mondtam neki, hogy János, olyan jó, hogy az örök életben van reménységünk, feltámadott Krisztusban van reménységünk, ebben hiszünk. És azt mondta, igen, András, tudom. Tudom. Te az élet. Hát persze az életet elengedni, az fáj. De tudom. Boldogok, akiket megszabadított a halálfélelem rabságától. Boldogok voltak Rómában, ott és akkor, és boldogok itt és most. Mert Jézus ugyanaz volt Rómában, ott és akkor, mint aki itt és most, és mint aki maradt mindörökké.
Urunk, trónodhoz jövünk, és hálát adunk, hogy találkozhattunk ma te veled, és részei lehettünk ennek az úrvacsorának, a veled való közösségnek, és az általad való összetartozásnak. Légy áldott ezért, Urunk. És könyörgünk azért, hogy őrizd meg a mi szívünket tisztaságban, ahogy most megtisztítottál a te véreddel. Őrizd meg minket hűségben, hogy amit ma megláttunk belőled, ahhoz tudjunk ragaszkodni. És őrizd meg minket szeretetben, hogy mindazokat, akik körülöttünk vannak, tudjuk szeretni. Áldj meg minket így egyen-egyenként, áldj meg így a gyülekezetünk közösségét. Áldj meg, Uram, a városunkat, hogy egyre inkább elfogadjuk és szeressük egymást. Áld meg, Urunk, az országunkat, hogy egy szeretetteljes, egymást elfogadó, egymást segítő, egymást bátorító és megtartó közösségé válhassunk. És Urunk, könyörgünk ezért a teremtett világért, amelyet Te hoztál létre, hogy tekints le erre a világra, küld a Te lelkedet, küldj még többet magadból. Jelenj meg ellenállhatatlanul a világ legkülönbözőbb pontjain, a nyomorban, a szegénységben, az éhezésben, a magányban, a halál küszöbén, a gazdagságban, a luxusban, a jólétben. Jelenj meg mindenhol ellenállhatatlanul, hogy ne maradjon olyan ember, aki nem ismer téged, nem imád és nem borul le előtted. Hallgass meg, Urunk, a mi kérésünket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.